Hát akkor Isten hozott mindenkit ma este, egy kis kihagyás után folytatjuk utunkat a belső várkastélyban. Nem is igényel sok bevezetést, az ahova most megyünk, az első lakás második fejezetének a 8. pontjába vagyunk éppen, illetve abba lépünk bele, ahol Teréz egy picikét összefoglalja mindazt, amit eddig tanultunk, ahol eddig jártunk. Ugye minden tévésorozatban, vagy legalábbis ilyen jobbakban van olyan, hogy van egy kis összefoglalás az előző részek tartalmából. Hát ez körülbelül Teréznél, ez a 8. pontnak legalábbis az eleje az ilyen. Mert hogy így hangzik, és ezt már mindenki úgy is fogja tudni, írja Teréz: térjünk tehát vissza a mi soklakásos várkastélyunkhoz. Na végre visszatalál az eredeti témához. Így írja: ne úgy értsétek ezeket a lakásokat, mintha egyik a másik után következne egy sorban, hanem középre tekintsetek, ahol az a terem vagy palota van, amelyben a király lakik, s úgy képzeljétek, mint egy törpe pálmát, melyben az ehető részig sok burok van, amelyek az ízletes közepét veszik körül. A törpe pálma, hogyha valaki nem ért hozzá annyira, én se. Itt van a 40. pont, 40. lábjegyzetben alul egy ilyen kis magyarázat, hogy a törpe pálma az a spanyol mediterrán tengerparton honos, néhány arasz magasságú pálmafajta. Levél nyelének ehető közepét sugarasan széttartó levelek veszik körül. Lehet, hogy ha Teréz Magyarországon él, akkor talán hagymát írt volna, vagy nem tudom, valami ilyesmit. Mindenki megtalálhatja, hogy mi az a típusú növény vagy gyümölcs, amiről le kell szedni a kérgét ahhoz, hogy eljussunk a közepére, nyilván sok ilyen van. Tehát Teréz ehhez hasonlítja a várkastélyt, a belső várkastélyt, a lelkélet egész útját, ahogy ezt már a bevezetésben elmondtuk. Tehát mind a belső várkastélyt, mind a lelkéletet nem úgy látjuk, mint egy egyenes vonal, hogy ő is írja: ne úgy értsétek ezeket a lakásokat, mint a egyik a másik után következne egy sorban. A lelki élet nem ilyen egyenes vonalas, fölfelé ívelő. Ugye akár még így is rajzolhattam volna, hogy valami nulla pontból elindul fölfelé, és az élet szentségnek ez az iránya. Az ember fejlődik, egyre kevesebb bűne van, egyre kevésbé húzza fel magát, és akkor eljut egyszer csak a életszentségbe. Ugye nem ez, ahogy a TV reklámba is áthúzzák pirossal, nem ez, ez főleg, hogy nem is piros, volt valamikor fiatal korán, mindegy. Lényeg, hogy nem ez a lelki élet útja, hanem Teréz mondja, középre tekintsetek, hol a közép, Isten bennünk lakásának a helyére tekintsetek. Ez Teréznél el centro del alma, a lélek közepe. Most mindegy, milyen szóval írjuk ezt, hogy a lélek közepe, a lélek legbenseje, belső szoba, belső cella, belső várkastély, a szívünk közepe, a szívünk mélye. Testvérek, ez mind ugyanaz Pepitában. Tehát sokféle szóval, hasonlattal, szimbólummal le lehet írni Isten bennünk lakását. Ahány misztikus, ahány szent, ahány lelki író van, mindegyik különböző szimbólummal, hozzá közel álló jelrendszerrel jellemzi, de ugyanarról a valóságról van szó. Amikor lélekről, szívről beszélünk, ugyanarról van szó. A lélek közepe, a szívünk mélye, mind ugyanarról szól, hogy Isten bennünk lakik. Hogy hol van ez a bennünk? Hát igen, mivel ez egy fizikailag nehezen megfogható dolog, ezért van szükség ezekre a bizonyos szimbólumokra. Tehát Teréz újra felhívja a figyelmet, hogy középre tekintsetek, azaz Isten bennünk lakására figyeljünk, ahol ez a terem vagy palota van, amelyben a király lakik. De szép. Az a terem vagy palota van, ő is egyébként keresgél a szimbólumok között, amelyben a király lakik, és úgy képzeljük, mint egy törpe pálmát. Ez a törpe pálma, ahogy mondtuk, középen van az ehető részt, és körbe veszik azt ilyen levelek. Ez ugye milyen formája a belső várkastélynek, a lelkéletnek, ez a fajta körkörös leírás, a körkörös modell, hogy középen van a legbensőbb szoba, Isten bennünk lakása, és ezt veszi körbe a többi lakás. Ugye ilyen módon képzelteti el Teréz a belső várkastélyt. És mondtuk, hogy ezek a lakások nem mások, mint ennek az egyetlen lakásnak, Isten bennünk lakásának a fokozatos tudatossá tétele, a fokozatos magunkévá tétele, tudatosítása. Erről szól az egész, és ez a lelki életnek az útja. Tehát középre tekintsetek, és ezt sok lakás veszi körül, mert ez a sok lakás különböző képen fejezi ki ezt a fejlődést, amiről szó van. Mit mond itt Teréz? Tekintsünk a bennünk lakó Istenre. A hét lakás a vele való kapcsolat fejlődésének a hét dimenziója. És így írja Teréz, minden részével, a várkastély minden részével kapcsolatban áll ez a nap, amely a palotában van. Ez a nagy betűs, ez a nagy N-betűs nap, azt mondja Teréz, a várkastélynak minden egyes részével valamilyen módon kapcsolatban áll. Ez nagyon érdekes, mert ez nem azt jelenti megint csak, hogy mi tekerünk, küzdünk, megyünk a lakások belőre, és végül a trónterem ajtajánál találjuk magunkat, amelyen belül ott van az Isten, és végén találkozunk vele. Mint hogyha ő addig nem lett volna ott, dehogy nem ott van. Tehát ne azt lássuk a lelkélet fejlődésében, hogy egyszer majd eljutok az Istennel való egyesülésig. Az Istennel való egyesülés nem a lelkélet vége, hanem az eleje. Abból indulunk ki, hogy már egyesülve vagy vele. És mivel ezt fölismerted, azt akarod, hogy ez az egység még mélyebb legyen. Minél jobban együtt élj, minél jobban tudatosítsd ezt az egységet. Tehát nem arról van szó, hogy megyünk a trónterem felé, és egyszer végre Istennel már találkozok, addig ő meg nagyon hívogat engem magához. Tudjuk, már múltkoriban tisztogattuk azt az Isten képet, miszerint Isten egy trónon ülő, immobilis, ilyen mozdulatlan valaki lenne, aki várja, hogy elérjek hozzá, nem? A múltkori katekézist azzal fejeztük be, hogy Isten még sokkal jobban teker a velem való kapcsolatért, mint én az ő vele való kapcsolatért. Sokkal jobban vágyik a velem való kapcsolatra, mint én az ő vele való kapcsolatra. Ő sokkal inkább azon van, hogy közöttünk kapcsolat legyen, mint az ember. Tehát Isten nem ül a trónterembe valahol ilyen immobilis módon, hanem ő végig itt van velünk. Egyesülve van velünk, és azt akar, hogy ezt fölismerjük, és ezt fölismertük, akkor megszületik bennünk a vágy, hogy ez a kapcsolat fejlődjön. Mert ez a kapcsolatnak a logikája. Tehát minden részével a várkastélynak kapcsolatban áll az isteni nap. Mit jelenthet ez még Teréznél? Az, hogy igazából a belső várkastély mind a hét lakásában egyszerre benne vagyunk, csak különböző mértékben. Ez a mondat, tudom, hogy most egy icipicit azért tűnhet olyan megfoghatatlannak, mert még nem tudjuk, hogy az első lakás után mi lesz. Tehát, hogy a második, harmadik, negyedikre mik a jellemzők, de amikor odaérünk, majd vissza fogunk gondolni erre a kijelentésre, hogy valahol mind a hét lakásban egyszerre benne vagyunk, csak különböző mértékben. Tehát ezt is már is ellentmond annak a ilyen közkeletű ilyen elgondolásnak, hogy bemegyünk az egyik lakásba, megtanuljuk, amit kell, letesszük a vizsgát, és kijövünk belül, és megyünk a másodikba. Nem. Mindig benne vagyunk mindegyikben, csak különböző erősségben vagyunk bennük. Például az első lakást már tudjuk, hogy mi, az az önismeret, az alázat lakása. Na de nem arról van szó, hogyha kijövünk az első lakásból, akkor ezt az egész témát most már sútba vágjuk, mint amikor valaki leérettségizik azokat a könyveket, a soha a büdös életben nem akarja tovább többé látni, azokat eldobtuk, nem érdekel már, jaj, letudtam, levizsgáztam, jaj, de jó, hogy van cserépkája, abban szépen égnek ezek a könyvek. Nem így van a lelki életben, hogy kijövünk az első lakásból, és azt mondjuk, hogy én az alázatból már doktor vagyok, alázatból professzionális vagyok, nekem már nem mondjon senki semmit, én ebből már újat tanulni nem tudok, mert levizsgáztam belőle. Nem. Lehet, hogy az első lakásnak a témáját megtanultam, megyek a másodikba, ahol Isten egy másik hozzáállásomon kezd el dolgozni, de lehet, hogy évek múlva újra vissza kell térnem az önismeret témájához. Isten valamit megint elővett ebben a témában. Valamit megint dolgozik bennem, rajtam ezen témával kapcsolatban, mert kiderült valami esemény, valami krízis kapcsán, hogy még mindig nem ismerem magam egészen, és egyébként ez a halálunkig így lesz, hogy új és új dolgokat fedezünk fel magunkból. Tehát ezért van az, hogy minden egyes lakással kapcsolatban áll ez az isteni nap terész szimbolikájában. Nem arról van szó, hogy kijövünk az egyikből és bemegyünk a másikba, hanem arról, hogy mindegyikben jelen vagyunk, de különböző mértékben. Lehet most az első lakás témája most nekem nagyon fontos, és most Isten az önismeretemen dolgozik. De lehet, hogy lesznek olyan periódusok, hogy például a második lakásnak a témája, amely az elhatározottság lesz, mert előre mondom, az elhatározottság témáján dolgozik velem az Isten. Vagy a harmadik, vagy a negyedik lakás témáján, de ezt majd meglátjuk. Tehát különböző erősségben vagyunk ezekben a lakásokban. Isten dolgozik velünk, például az alázaton, aztán átvisz abba, hogy dolgozzunk az elhatározottságomon. Vagy tovább. De aztán Isten lehet újra az alázaton fog velem dolgozni. Tehát amíg élünk, ez így lesz. Így írja Teréz, továbbra is leírja a lelki életet, a belső várkastélyt. Azt mondja, ugyanígy itt is sok lakás van e terem körül és fölötte is. Azt írja, hogy sok lakás van. Mert, így írja, a lélek dolgait mindig élettelinek, tágasnak, és nagy szabásúan kell elképzelnünk. Jaj, de jó. Azt mondja, a lélek dolgait. Tehát amire azt mondjuk, hogy kereszténység, amire azt mondjuk, hogy hit, amire azt mondjuk, hogy lelki élet, az Avilai Teréz szerint ezeket a dolgokat élettelinek, tágasnak, és nagy szabásúnak kell elképzelnünk, amiben, ahogy írja, sosem eshetünk túlzásba, mert sokkal többre képes, mint amit elképzelni tudunk. Ez nagyon eredeti Avilai Terézi attitűd. Ez egy nagyon eredeti, mondjuk így, kármelitás attitűd, hogy a lelki élet dolgait élettelinek és tágasnak képzeljük el, és nem egy ilyen összeszűkült, besavanyodott, begyöpösödött valaminek. Hogy a lelki élet az az, hogy nekem igazából rosszul kell magam érezni, be kell tartani a parancsokat, és lusz, és ez a lelki élet. Nem. Teréz azt mondja, a lelki élet dolgait élettelinek, tágasnak kell elképzelnünk. Miért? Mert a lelki élet, ahogy benne van a szóban, ez egy élet. És azok a keresztények, akik a kereszténységüket nem úgy élik, hogy ez egy élet számomra, egy életkapcsolat valakivel. Ha a kereszténységben csak a felszínt, csak a betartandó parancsokat, törvényeket, folklort látjuk, akkor ez számunkra nem élet, csak egy újabb púpa hátunkon. Amit nyilván a világ nem akar magára venni, mert úgyis van neki belőle elég, hogyha mi egyház úgy mutatjuk be a kereszténységet, hogy nesze még egy púp, gyere el templomba vasárnap. Nekem nem kell még egy púp, hogy eljöjjek templomba vasárnap. Nem itt kezdődik a kereszténység. Ott kezdődik, hogy tudtad, hogy az Isten szeret téged, és neked életet ad. Azt az életet, amit annyira keresel, amit mindenféle úton, módon keresel, és vágysz rá, azt neked megadja. Valóban elkezdesz élni a Krisztussal való kapcsolatban. Jézus ezt mondja János 10:10-ben, azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Bőségben legyen. Tehát nem csak, hogy túl éljük ezt az életet, hanem hogy valóban éljünk. És hány keresztény igazából csak túlél? Nem mondom, hogy nincsenek olyan periódusok az életben, amikor olyan nehéz az életünk, hogy azt mondjuk, hogy ezt most túl kell élni. Igen, van ilyen. De aztán nem élhetjük le az életünket kizárólag a túlélésre berendezkedve. Mert Jézus ezt az életnek ezt a bőségét hozta el nekünk. Aztán így írja, nagyon fontos minden lélek számára, aki imádkozik, imádkozik, ugye megint már halljuk, hogy ez nem az ima mondását jelenti, hanem az Isten kapcsolat komolyan vételét. Fontos, hogy imádságát ne szorítsa korlátok közé, ne kösse gúzsba, hanem engedje szabadon járni széltében és fel alá ezekben a lakásokban. Megint ugyanez a gondolat, hogy az Istennel való kapcsolatunk ne legyen egy korlátok közé szorított, ilyen gúzsba kötött, félelemteljes valami, hanem legyen egy minket szabaddá tevő valami. Csak félünk ettől a szabadságtól. Az Istennel való kapcsolatunk egészen szabad legyen, amilyen csak lehet. Teréz erre tanít bennünket, hogy ne legyen a lelki életünk ilyen gúzsba kötött, rabszolgaság, megfelelési kényszer, félelmek, hogy most bűnt követtem el, vagy nem, meg ugye ezek a kérdések, hanem legyen egyre szabadabb szeretet kapcsolat. Ezt így próbáltam én jellemezni, hogy a lelki életi fejlődést, hogy megyünk előre, ne tekintsünk rá úgy, mint egy fogösszeszorított, teljesítmény központú vadvízi evezésre. Így írtam én. Abból a szempontból, hogy így is élhetünk lelki életet, hogy ez egy olyan fogösszeszorított, teljesíteni kell, jónak kell lenni, csinálni kell, és valahogy ezeken a vizeséseken, ott a vad folyó már csak eljutok a végére, és majd becsusszanok az örök partokra, majd kikötök a mennyországnak a partjain. Nem! Tehát, hogy vigyázzunk ezzel a fajta lelkéleti felfogással, amely nem ad nekünk semmi örömet, semmilyen boldogságot a jelenben, hanem azt mondjuk, hogy majd akkor nekem majd jó lesz, hogyha ezt az életet kibírom. Avilai Teréz így vágott neki a szerzetes életének. Nem volt valami nagy motivációja, én, ha nálam kopogtatott volna, föl se vettem volna, az biztos. Amikor azt mondja, hogy de ezt persze aztán iróniával írja le, hogy azért mentem a kolostorba, mert az valószínű nem rosszabb, mint a tisztítóhely, és hát a tisztítóhelyet leszenvedem a földön, és akkor mehetek a mennyországba szépen. Teréz írja, hogy hát ez nem igazán Isten iránti szeretetből való motiváció volt. Bizony, csak hát előjáró női, ugye nem biztos, hogy rendelkeztek a megkülönböztetés karizmájával, meg hát Isten lehet átnyomta volna őt a felvételi vizsgán, mert hát lehet, hogy már akkor ki volt ő választva valami nagy dologra, de hát attól még ez a kezdeti motivációja Teréznek, hogy leszenvedem a földön, ami a bűneimért, azt majd utána jó lesz. Ezt utána ő maga is látja, hogy ez mennyire nem jó dolog, hogy igenis szó van arról, hogy a jelenben legyünk boldogok, amennyire csak tudunk lenni. Ezzel nem vonjuk kétségbe, hogy az élet az egy síralomvölgy, ez egy lacrimarum valle, ahogy a Salve Reginában énekeljük. A síralomvölgy. De a keresztény arra van meghívva, hogy ebben a síralomvölgyben amennyire csak lehet, tudjon meg boldog és elégedett lenni. Így is milliárd okunk lesz az elégedetlenségre és boldogtalanságra mindig, de ott lehet ez a keresés, hogy mégiscsak hogyan tudok elégedett és boldog lenni mindazon szenvedések ellenére, amik vannak. És egy valódi, élhető, hétköznapi spiritualitás, egy valódi, minden percben megélt Isten kapcsolat ezt adja meg, hogy minden síralomvölgy ellenére itt van a jelenben valami béke és boldogság. És nem csak valami távoli jövőre teszem azt, hogy én boldog legyek. Tehát ne lássuk ezt a fejlődést úgy, mint egy teljesítmény központú fejlődés. Ugye Teréz azt mondja, hogy legyen a fejlődésünknek az iránya, az irányultsága ilyen tág és élettel teli. Tehát ne legyen teljesítmény központú. Mi ez a teljesítmény központúság a lelki életben? Ugye az, hogy azt mondjuk, hogy Isten akkor szeret, ha jó vagyok. És ugye ez sokszor beszélünk róla, de mennyi rengeteget kell erről beszélni, mert nagyon kell róla beszélni, hogy azt mondhatjuk, vagy úgy nőhettünk fel, vagy ilyet hallhattunk hittanórán, vagy bárkitől, hogy Isten akkor szeret, ha jó vagy. És ha nem vagy jó, akkor nem szeret. Vagy meghúzza a szemöldökét, összehúzza a szemét, hogy akkor nem egészen elégedett veled. Ezt nem láthatjuk így, mert ez nem az evangélium Isten képe, hogy akkor szeret, ha jó vagyok. Isten akkor is szeret, ha jó vagyok, vagy ha rossz vagyok. Mindig, 100%-osan feltételek nélkül. Tehát a fejlődésünkben ne legyen ott ez a fajta megint torz Isten kép, hogyha véletlenül valami gyengeséget megengedek magamnak, véletlenül rossz döntést hozok, akkor ő már nem szeret. Nem igaz. Szeret. És pontosan ez a döbbenet, és ezt nem is merjük elhinni. Mert azt mondjuk, hogy Isten igazságos, ergo, ha valaki nem jót tesz, azért az Istennek valami fajta büntetés, azért csak-csak ki kéne róni. Nem, mert magában a rossz döntésben benne van csomagolva a büntetés. Istennek nem kell külön büntetni, mert magában abban, hogy rossz döntést hoztam, ebben már benne van a rossz következmény is. Csak az Istenkép tisztítás nagyon-nagyon fontos. És természetesen azt, hogy azt mondjuk, hogy Isten akkor is szeret, ha éppen nem a legjobbat döntöttem, vagy éppen nem a legjobbat csináltam, ez mindig hozzátesszük, hogy nem felmentés, nem alibi ahhoz, hogy akkor azt csináljam, amit akarok. Tudjuk nagyon jó, hogy nem így van, mert aki azt mondja, hogy azt csinálom, amit akarok, mert hogy az Isten úgyis mindig szeret, az Isten szeretetét alibiül használja, ergo soha nem ismerte meg, hogy mi az Isten szeretete. Mert pontosan ebben van a paradoxon, hogy aki megérti azt, hogy ő szeret, az ő szeretete nem csökken irántam akkor sem, hogyha éppen nem jól döntök, pontosan az a valaki, aki ezt megérti, az ezzel nem fog visszaélni. Pontosan emiatt leszek képes egyre inkább tenni a jót és kerülni a rosszat, mert tudom, hogy az ő szeretete nem csökken akkor sem, hogyha a rosszat teszem. Éppen ezért tudom tenni a jót, és épp ezért fokozatosan kerülöm a rosszat. De aki azt mondja, hogy ó, megteszek mindent, hisz ő szeret és megbocsájt, az, annak ez csak egy alibi, az nem ismerte meg az Isten szeretetét. Ne legyen a lelki életünk teljesítmény központú. Ne legyen a lelki életünk egy ilyen összeszorítom a fogam, és megyek előre típusú buldózer lelkiség. Van ilyen is. Megyek előre, bármi lesz, összeszorítom a fogam. És ez általában, amikor valaki ilyen lelki életet él, akkor ott általában a mennyiségi dolgoknak a növelése jön be a képbe, mikor valaki nagyon elhatározza, hogy én most szent leszek. Nagyon elhatározza, hogy én most komoly lelkéletet fogok élni. Az általában ezzel a fogösszeszorító buldózer spiritualitással mit csinál? Elkezdi növelni például az imáinak, az elmondott imáinak a számát, elkezdi növelni például a böjtjeinek a számát, elkezdi ilyen mennyiségi, ilyen önmegtagadási gyakorlatokat és ima gyakorlatokat bevezetni. Akkor most már elmondok egy 9-edet ehhez, 2 9-edet ahhoz, 3 8-adat és 12 20-adat ahhoz, és eddig testvérek, az volt a baj, az volt a, volt ilyen, vannak ilyen, akik azt mondják, hogy az volt a lelkéletemben a baj, hogy XYZ szenthez nem mondtam el azt a 8-adot, amit az a bizonyos könyv leír. Atya, ez volt eddig az életemben a baj, most már elmondom, és megoldódik minden problémám. Hát nem fog minden problémád megoldódni. Mert a problémák úgy oldódnak meg, ha elkezdesz velük dolgozni. Tehát baj van az önismeretemmel, baj van az alázatommal, akkor nem Szent Józsefhez kell végezni 9-edet, hogy adja meg nekem az önismeret kegyelmét. Nem, én Szent József is azt mondaná, hogy drága kisfiam, kezdj el dolgozni az önismereteden. Kezdj el magadon dolgozni. Az nem segít, hogy elkezdem kérni a kegyelmet, hogy én most jobban szeressem az Isten. Dolgozz rajta egy kicsit. Tedd meg, amit lehet. Dolgozz magadon. Dolgozz az Istennel való kapcsolatodon. Nagyon fontos ez. Tehát ne legyen a lelkélet számunkra a mennyiségi dolgoknak a növelése. Több mennyiségi ima, több mise, több gyónás, több önmegtagadás, stb. Mert ez még mindig csupán mennyiségi kérdés. És azt tudjuk, hogy aki emlékszik rá, az nem keresztény filozófiai alaptétel, hogy a mennyiségi változás átcsap minőségibe. Aki ezt hallotta, ezt máshol hallottuk, ott sem sikerült. Minden. Lényeg, hogy a több dolog végzése, mint olyan, ne legyen számunkra a lelki életnek ez az alapfogalma, hogy többet kéne. Baj van a lelki életemmel, többet imádkozok, többet böjtölök, több 9-edet mondok komposztellai Szent Jakabhoz. Nem. Lehet, hogy el kell kezdeni magadon dolgozni. Lehet, be kell menni az önismeretednek a sötét barlangjába. Ettől nem mentenek meg a 9-edek, és a szentek nem imádkozzák ki neked ezt. Ez a te utad. Menj be az önismeretednek a félelmetes barlangjába, Krisztussal együtt, nem magadba, ő vele. És itt van a kegyelem, és ugye pontosan ezt mondják, és ez egy nagyon szép mondat, amit szoktak mondani, hogy kértem Istentől erőt, és ő adott problémákat. Ismerjük ezt. Igen, és ez fantasztikus, hogy Isten nem úgy adja nekem az erőt, hogy, hogy eltölt egy emóció, erősnek érzem magam, de mondjuk ez tart egy napig, aztán újra gyengének érzem magam. De hogyha problémákat ad, amivel megküzdök, akkor permanens módon erősödöm. Ez olyan, mintha valaki testépítő az izmait ilyen tablettákkal vagy injekciókkal fújja fel, mondjuk az két napig az rendben van, aztán visszamegy eredeti állapotba, de hogyha elkezd gyúrni, elkezd dolgozni az izmaim, ami fájdalmasabb és jobban igénybe vevő, mint egy tablettának a bevétele, de az megmarad. De ahhoz áldozat kell. Sajnos, megtört és bűnbe esett világunkban ez van, hogy fájdalom és áldozat árán növekszünk. Ez van. Tehát, ahogy Kern András mondta, ez van. Mit tudunk csinálni? Ez van. Ha fájdalom és az áldozat sajnos elengedhetetlen egy valódi fejlődéshez. Minden típusú fejlődés fáj valamilyen szinten. Minden típusú fejlődés számomra jelenthet bizonytalanságot, sötétséget, fájdalmat. Mikor a kisgyereknek nő a foga, nőnek a végtagjai, az fáj. Ugyanígy a lelki életben, amikor megyünk előre, ez nem kellemes. És a lelki életi fejlődés nem az lesz, hogy egyre kellemesebb lesz a dolog. Arról fog szólni, hogy igen, lesznek az életemben új fájdalmak, de fogom tudni, hogy ezek a fejlődés fájdalmai. A fejlődés fájdalmai. De pontosan egyfajta keresztény lelkiség ezt akarja kikerülni. Nem vállom be a fejlődés fájdalmát, inkább imádkozok Szent Ritához, hogy oldja meg. Nem fogja megoldani, mert ott nekem el kell kezdeni dolgozni. Ott nekem be kell vállalni a fájdalmat Krisztus iránti szeretetből. És ez is egy ilyen keresztény érzéstelenítés, hogy inkább kérem a kegyelmet, és nem dolgozok magamon. De el kell kezdeni magunkon sokszor dolgozni. Egyébként Avilai Teréz bár egy olyan korban élt, amikor a szerzetesi megújulásnak a módja, az mind-mind ilyen mennyiségi növeléses módok voltak. Avilai Teréz korában minden szerzetes rendet meg kellett reformálni, nem csak a Kármelt. Akkor a trentói zsinat határozatai nyomán az egész világon meg kellett reformálni minden rendet, annak azon végzések kapcsán, amit a trentói zsinat meghatározott. Tehát a Spanyolországban, a spanyol királyságban zajlottak a rendek reformjai, és Avilai Teréz reformja egészen más volt, mint az összes többi szerzetes rendnek a reformja. Miért? Mert a többi rend reformja általában kimerült abban, hogy ezek a mennyiségi változtatások, tehát ilyen papíron, íróasztal melletti reformokról volt szó. És ez nagyon könnyű, mert azt mondták, hogy hát eddig 4 napot böjtöltünk, most írjunk be 6-ot. Most 6 napot fogunk böjtölni, reform. Most egy héten csak 2-szer ostoroztuk magunkat, most 4-szer fogjuk, tehát kihúzom a 2-est, odaírok egy 4-est. Ebből nem lesz megújulás. Ez csupán egy mennyiségi növelés, és igazából egyre több teher magunkra vétele. És a szerzetesi nagy reformerek sokszor csupán ennyit csináltak. Legyen több, legyen szigorúbb, legyen komolyabb, legyen obszervánsabb. És ez nem hoz minőségi változást. És milyen megdöbbentő, Uramisten, hogy ebben a korban, amikor minden szerzetes rend így reformáltatik meg, hogy növelik a terheket, Avilai Teréz a tökéletesség útja elején azt írja a nővéreinek, nővéreim, én nem akarok rátok sok terhet tenni. 3 dolgot kérek tőletek, az alázatot, a testvéri szeretetet és a szabadságot. Teréz nem a mennyiségi dolgok növelésében látja a megújulást, hanem minek a megújulásában látja az előrelépést, az erények, a hozzáállások megújulásából lesz változás. Nem a mennyiségi változásban. Hogy elkezdem megismerni önmagam, elkezdem szeretni azt a másik embert, elkezdek szabaddá válni, na ebből lesz megújulás. Teréz ezt egy ilyen millióben a 16. században felismerte. Csoda, hogy senki nem értette meg, hogy mit mond. Csoda, hogy neki ezt az elképzeléseinek, ezt a lángját úgy lecsavarta az utána élő generáció, hogy ihaj. És igazából a II. Vatikáni zsinattal, a 20. század közepétől, 60-as évektől. Kezdjük el picit kapizsgálni, hogy ez a nő ez most mit is gondolt. Mert még mindig modern, nem hogy 500 évvel ezelőtt, amikor földön kívülnek tűnt ez az Avilai Teréz. Még ma is modern, nem hogy akkor. Tehát mindig itt van az út előre. És az a buldózer lelkiség, amiről beszélünk, aminek Teréz leírja az ellentétét, hogy ne ilyenek legyünk, az abban is megnyilvánulhat, hogy megyek előre a lelki életben, mert már valahol már ott kéne lennem. És amikor azt mondjuk magunknak, hogy nekem már rég ott kellett volna lennem azon a ponton, az mit csinál velünk? Elkeserít és lelassítja a sebességünket. Lelassít és megállít az úton az az elkeseredés, amikor arra gondolok bele, hogy jaj, hát én már x éves vagyok, nekem már ki tudja, hol kéne lennem. Nem. Ne nézd azt, hogy hol kéne lenned. Csak tedd meg minden nap azt a kis lépést, amit meg tudsz tenni. Csak ennyit tegyél meg. És a másik, ne hasonlítsuk magunkat a másik lelki életéhez. Ezt is fölírtam magamnak, mint egy ilyen elég fontos dolgot. Hogy azt látjuk, hogy júj, a másik biztos előrébb van a lelkedben, mint én. Hát akkor most mit csináljak? Elkeseredek? Vagy egy kicsit hátralépek inkább, de hát én nem megyek előre, mert hát ő már rég előre van a lelki életben. Itt se hasonlítsuk magunkat másokhoz. Neked megvan a magad lelki életed, abban megvan a magad ritmusa és a magad sebesség. És plusz, haladj úgy, ahogy tudsz. Ne hasonlítsd magad ahhoz, hogy más hol van, más mit csinál. Jaj, a másik, hogy könnyezik imádság közben, vagy nem tudom éppen, hogy éppen már majdnem fölszáll a levegő égbe, mert olyan ájtatos és mint egy szobori áll és jújszeg. Nem látsz a szívébe. Fogalmad sincs, hogy most ez miért történt az éppen vele. Sok oka lehet. De nem lehet tudni, hogy igazán. Sok oka lehet. Lehet, hogy kis gönci barack vagy bármi, sok oka lehet ennek a dolognak. Tehát ne hasonlítsuk magunkat senki máshoz. Azért, mert azt gondoljuk, hogy ez a másik, jaj, neki külsőleg olyan szép a lelki élete. Neked megvan a sajátod, és azt éld a magad módján, úgy se tudnád másképp. Ez a fajta helytelen vágyakozás igazából csak megkeserít bennünket, és lelassít, és még azt a pici lépést se tudjuk megtenni emiatt, ami lehetőségünkbe állna, és megtehetnénk. Jaj, megint ugye ez, hogy Teréz élettel telének és szabadnak írja le a lelki életet. Tehát ez a lélegzem az Istennel való kapcsolatban. És merek levegőt venni. És nem rettegek és félek megint amiatt, hogy hol követek el bűnt, és hogy miért haragszik most ő éppen rám meg, vagy hogy most mi lehet a... Nem. Lélegezz föl az Istennel való kapcsolatban. Nem tudod elveszíteni a szeretetét, ha csak te magad nem akarod visszautasítani. Lélegezz, emel föl a fejed, ismerd föl a méltóságodat, hogy az Isten szeretetje vagy. Már az Úrral vagyunk, nem csak az út végén. Már most vele vagyunk, nem csak az út végén. Teréza, ahogy írja, járkáljunk nyugodtan a lakásokban, azaz a lelki életünkben. Azaz hagyjuk, hogy Isten vigyen minket hol ide, hol oda. Az első lakásból lehet most kivisz, de aztán lehet egy év múlva vissza-vissza az önismeret témájához. Hagyjam magam, ne gondoljam azt, hogy visszaestem. Haladok úgy, ahogy Isten akarja. Egy másik kísértés, így Teréznél így írja, ugyanígy legyen a lélek az önismerettel, megint ugye, higgyen nekem és repüljön el néha, hogy Isten nagyságán és fenségén elmélkedjék. Így jobban felfogja saját alacsonyságát, mint önmagába tekintve, jobban megszabadul a csúszómászoktól, ami az önismeret. Huha! Értettük, mit mondott? Azt mondja, hogy az önismeret az mindig fontos, de nem mondja azt, Teréz, és ez nagyon fontos, hogy ebbe nekünk bele kéne zöldülnünk, tehát állandóan önmagunk körül kellene forognunk. Mert ez egy másik kísértés, hogy az önismeret, mint olyan, végtelenül fontos, és belemegyünk, de van itt egy másik véglet, amikor elkezdünk önmagunk körül forogni. Hogy csak és kizárólag bele süllyedünk az önismeretünknek a mocsarába, ahogy írja Teréz. Tehát azért ott van az, hogy az a két véglet, megint ugye a két véglet, egy egyenesnek is ugye mindig van két véglete, és mindig van valami középpont. Ugye az egyik véglet az az, hogy soha nem foglalkozok magammal. Soha nem kérdezem meg azt, hogy ki vagyok én, mi lakik bennem, és kerülöm a magammal való szembenézést totálisan, ez egyik véglet. A másik véglet az, amikor bele gyöpösödöm az önmagammal való foglalkozásba. Csak magammal foglalkozok, csak magamat vizsgálgatom önismeret címen. Nézegetem, hogy mit csinálok rosszul, mit csinálok jól, csak magam körül gravitálok. Tehát nem, hogy az van, hogy nem nézek magammal szembe, az van, hogy csak és kizárólag magamat nézem. Ez az önismerettel való foglalkozás másik kísértése. Az egyik az, hogy sose, a másik az, hogy mindig. És bármilyen fontos az önismeret, bármilyen fontos az, hogy magunkkal foglalkozzunk, elkerülhetőnek kellene lennie a másik végletnek, hogy bele ragadjunk az önmagunkkal való foglalkozásba, mert abból mi lesz egyébként, abból egy ilyen, megint egy lenullázott lelki élet, és egy aggály. Tehát ezek, akik túlságosan önmagukkal foglalkoznak, ők az aggályosok. Tehát, júj, mit csináltam, jól, nem jól, mit kell, hogy kell, aggály, aggály, aggodalom, aggodalom. Tehát nem kell beleragadnunk ebbe a mocsárba, tehát nem arról van szó, hogy állandóan magunkkal kell foglalkozni, mert az egy egoizmushoz is vezethet. Csak magamat figyelgetem, vagy egy ilyen, ugye, ennek vannak ilyen pszichés hátulütői, ilyenekből származik például a hipohondria. Tehát aki azt hiszi, hogy ő mindig beteg. És ugye mindig figyelgeti magát, tehát szemem alatt kicsit sárga, az már májrák. Vagy tudjátok, tehát vagy, hogyha már valami problémám van, kiütésem van, akkor nem tudom, már biztos infarktus fogok kapni holnap. Tehát ez a magammal való foglalkozás, egyébként nem tudom, tudjátok-e, mi van a hipohondria sírjára írva, én megmondtam. Tehát ez van megírva. Ez csak úgy jön. Tehát nem lehet beleragadni ebbe, mert ennek ilyen nagyon érdekes pszichés kivetülései lehetnek. De az önismeret mindig fontos, de Teréz nem mondja, hogy bele kell ragadnunk ebbe, hogy állandóan magunkkal foglalkozzunk, mert amikor állandóan magunkkal foglalkozunk ebből, vagy egoizmus születik, vagy aggályosság. És ez egy másik véglet. Mi köröttünk forog minden és mindenki. Tehát ez is az önismeretnek az elhajlásának a jele, a csak magunkkal való foglalkozás jele, amikor már nem csak én gravitálok magam körül, hanem elvárom, hogy az én kis világom és a kapcsolataim is körülöttem gravitáljon. Mindenki velem foglalkozzon, mindenki engem kérdezzen meg, mindenki hozzám jöjjön. Mert én magammal foglalkozok, akkor elvárom, hogy mindenki. Teréz azt mondja, hogy ne gyötörjük magunkat állandóan ilyen önvizsgálgatással. Mert ez is egy ilyen magunknak a kínzása tud lenni. Állandóan vizsgálom magam. És az a lelki életre vonatkoztathatólag. Mit követtem el? Júj, most áldozás előtt 59 másodperce, lettem-e még valamit? Vagy 59 perce? Vagy most, júj, most ezt most megcsináltam, vagy nem csináltam? Elmondtam-e a 10 rózsafüzérből, a 10-ből, mind a 10-et, vagy csak 8-at? Lehet, nem mondtam el. Szűz Mária Szent Jolán, mi lesz velem akkor? Ezek a fajta önvizsgálgatások. Ez a fajta önkínzás. Nem. Teréz azt mondja, hogy a túl sok és a túl kevés egyaránt ártalmas. De jó. De a túl sok önmagammal való foglalkozás ártalmas, és a túl kevés is. Nyilván a lelki életben, vagy általában az életben, ott középen van valahol mindig a helyes hozzáállás. Hogy igen, önismeret, foglalkozok önmagammal, de úgy, hogy ne csúszszak át abba a határba, hogy határig, hogy csak magammal foglalkozom. Így írja, higgyen nekem, és repüljön el néha, magától, és elmélkedjék Isten nagyságán, így jobban felfoglalja saját alacsonyságát, mondja Teréz, azaz, az Isten ismeret és az önismeret együtt van. Tehát nem csak akkor ismerem meg önmagamat, amikor reflektálok önmagamra, hanem akkor is megismerem önmagamat, ha Istent akarom megismerni, ha Istennel való kapcsolatra törekszem, az ő fényében is megismerem magam. Mind a kettő szükséges. Isten ismeret és önismeret együtt van. Ez a kettő egymásra mutat. Minél jobban megismerem az Istent, annál jobban megismerem önmagamat is. Nagyon-nagyon fontos. Azaz, menjünk és szemléljük nyugodtan Krisztust. Nem kell mindig magunkkal foglalkozni. Nem kell mindig magunkat kínozni. Nem kell mindig aggályosan egy önvizsgálatot, meg főleg lelkiismeret vizsgálatot tartani. Ugye szép dolog a lelkiismeret vizsgálat, de hogyha ez átmegy ilyen aggályba, hogy elkezdem végignézni a napomnak minden percét, mint egy filmet, hogy mit csináltam rosszul, és általában azt kell nézni, hogy mit csináltam rosszul. Ezt miért nem nézem, hogy mit csináltam mondjuk jól, de mindegy, a fáma nem szól mindig erről, csak hogy vizsgáld meg a lelkiismeretet, mit csináltál rosszul. Azt is meg kéne vizsgálni, hogy mit csináltunk jól, például. De mindegy, lényeg, hogy nem kell mindig egy kínozni magunkat. Nyugodtan szemléld Krisztust szabadon, és hidd el, hogy ez majd elősegíti az önismeretet, és jobban megszabadít a csúszómászóktól. Csúszómászóktól, azaz a pszichés gátjainktól, és itt jön egy ilyen érdekesség, tehát a pszichés gátjainktól való megszabadulás, amire mondtuk, hogy a megszabadulás nem azt jelenti, hogy elmúlnak a pszichés gátjaink, a vadállataink, hanem elkezdünk tőlük egyre szabadabbak lenni. Ez majd a hetedik lakásnak lesz a nagy témája, de már most meg lehet pendíteni ezt a húrt, ezt talán említettem már, hogy a végső szabadulás, a végső gyógyulás nem a pszichés és testi problémáink megszűnése lesz mindig. Van, ami megszűnik, van, ami változik, és valami nem. De ami nem, az azzal való békés együttélés lesz a gyógyulás. Hogy én együtt élek szabadon a nehézségemmel, a démonommal, a vadállatommal, a csúszómászommal, mert nem megy onnan el, nem tudunk vele mit csinálni, megtanulok vele együtt élni. Testvérek, mai olvasmány a misébe. Az Izajásnak ez a vízió, hogy együtt legelészik a farkas a bárányjal, hogy a kisgyermek beledugja a kezét az áspis kígyó fészkébe. Miről szól ez a látomás? Nem arról, hogy ez valaha a természetben ilyen lesz. Mert az állatok mindig állatok maradnak, ez így van. Ez egy belső lelki életi kép. Arról szól, hogy a vadállataimmal, a kígyóimmal meg tudok birkózni, és azok meg tudnak szelidülni. Mert Izajás látomásában nem arról van szó, hogy nem lesznek ártó szándékú állatok. Ott van a kígyó, ott van az oroszlán, ott vannak ezek a képek. Izajás nem azt mondja, hogy a messiási országban ezek már nem lesznek, hanem azt mondja, hogy ezek meg szelidülnek. Békéssé válnak ezek az állatok. Azaz, bennünk is, a mi kis vagy nagy oroszlánjaink, kígyóink, farkasaink, bárhogy nevezzük azokat a sebeket, azokat a megtörtségeket, amiket ott belül hordozunk, nem mindig az a gyógyulás, hogy az elmúlik, hanem az, hogy azok megszelidülnek. Megszelidülnek. És képesek leszünk velük egyre inkább békében együtt élni. Ott van a kígyó, de most már betehetem hozzá a kezem. És látom, hogy igazából nem mar meg, mert megszelidítettem. Egyébként, és ez tényleg a saját pszichés önismeretünk szempontjából nagyon fontos, mikor kezdhetsz el magadban egy démont, magadban egy ilyen csúszómászót megszelidíteni? Mikor kezdesz el valóban békében és szabadon együtt élni egy nagy sebbel és egy problémával? Hogy szelidülnek meg az állatok úgy, ha nevet adunk nekik? Tehát amikor nevet adok annak a valaminek, vagy valakinek, az valahogy az enyémmé válik. Az szelidül. És ugyanígy van a lelkiéletünkben is, amikor egy problémádnak nevet adsz, és kimondod, hogy ez az, és ezt így hívják, azzal már is egy óriási utat tettél meg, azzal kapcsolatban, hogy együtt tudj élni azzal a nehézséggel, és ne kelljen vele állandóan küzdened, és ne kelljen vele állandóan szenvedned, pedig a szenvedést így is úgy is adnak ezek a sebek és megtörtségek, de amikor elkezdünk valamire azt mondani, hogy igen, ez az. Ez nevet adok a problémámnak. Behatárolom, ezzel már egyébként egyfajta karanténba teszem a megtörtségemet. Nevet adok neki, ez az. És amikor nevet adtam neki, amikor ezt így felszínre hozom, azzal már is a dolog elkezd szelidülni. Már is a békés együttélés valamilyen módon kezd alakulni. Fantasztikus dolog ez. Mert az a kísértés, és itt visszatérek az önismeret témájára, hogy Ugye az önismeretben, amikor valaki azon a végleten találja magát, hogy minél többet foglalkozik magával, annál jobb lesz az élete, és azt látjuk, hogy nem, így csak egyre jobban bele gabajodik önmagába. Ezt átvihetjük analóg módon egy másik fajta hozzáállásra, például arra, mikor azt hisszük, hogyha sokat foglalkozunk egy problémával, akkor az megoldódik. Tehát minél többet foglalkozok vele, azon gyötröm magam, gondolkodok rajta és beszélek róla, akkor azt várom, hogy majd egyszer az megoldódik. Természetesen van olyan, hogy igen. Van olyan, hogy egy problémát fölhozok, gondolkodok rajta, reflektálok rá, szembenézek vele, és oldódik. Van ilyen? De nem mindig. Olyan is van, amit nekünk Teréz ír, hogy jöjjünk ki az önismeret mocsarából, és szemléljük inkább Krisztus arcát, így jobban megismerjük magunkat. Olyan is van, hogy el kell távolodnunk a problémától ahhoz, hogy az megoldódjon. Ez a kettő. Tehát az, hogy magammal való foglalkozás is kellhet, de néha el kell távolodnom magamtól, perspektívába kell látnom magamat ahhoz, hogy magamat jobban megértsem. A problémát ugyanígy. Van, amelyik problémával foglalkozni kell, és dolgozni kell vele, és vannak olyan problémák, amitől el kell távolodnunk, amiből vissza kell lépnünk egy lépést, amire távolabbról kell ránéznünk, és akkor oldódik. Valakinek arra van szüksége, hogy nézzen szembe önmagával, végre valahára, és valakinek arra van szüksége, hogy ne marcangolja állandóan magát. Valakinek arra van szüksége, hogy nézzen szembe egy problémával, valakinek meg arra, hogy engedje már el azt egy kicsit, és ne rágja már magát azon mindig, mert nem lesz jobb, hogy aggodalmaskodok valamin, és látom, hogy hiába aggodalmaskodok rajta, nem lesz jobb, nem ez a jó hozzáállás, hogy valamin aggodalmaskodok. Az aggódás egyébként, azt mondja a nagy lelki szerző, az olyan, mint a karos szék, hogy megyek benne itt előre-hátra, de haladni nem haladok. Tehát csak magam körül forgok, de előre nem jutok semmit a probléma megoldásában. Tehát erre nincs szabály. Meg kell tudnunk különböztetni, hogy mire van szükségünk. Hogy most foglalkozzak valamivel, vagy éppen az lenne a megoldás, hogy ne foglalkozzak valamivel. És egyébként, ha van erről tapasztalatunk, az nagyon jó dolog, amikor ott van az, hogy amikor hátra léptem egy problémától, amikor végre elkezdtem nem azon gyötrődni, valahogy ez a dolog elkezdett oldódni. Valahogy amikor azt a problémát távolabbról kezdtem el szemlélni, másképpen láttam. És rájöttem, hogy az volt a megoldás, hogy ne foglalkozzak, ne marcangoljam magam állandóan azzal a bizonyos problémával. Keresztes Szent János mond egy ilyen nagyon-nagyon érdekes eszközt, igazából egy kis metódust, hogy például ő a kísértésekről beszél. Azt mondja, hogy a kísértésekkel való szembenézésnek, azt mondja, két módja van, egy tökéletlenebb és egy tökéletesebb. Tehát egy jó és egy még jobb. Amire azt mondja, hogy jó, az az a fajta eszköz, hogy feljön egy kísértés bennünk, például a harag. Megjelent a harag, jó, és akkor én hogy küzdök meg ezzel, mint kísértés? Az, hogy előveszem a haraggal ellentétes pozitív erényt, előveszem a türelmet magamba. És elkezdem magamba fölhozni és reflektálni azon, hogy türelmes akarok lenni. Én türelm erényét akarom gyakorolni, és ezzel megpróbálom elhárítani a haragnak a kísértését. Keresztes Szent János azt mondja, hogy ez egy olcsó megoldás. Végül is jó, de nem erre vagyunk igazából meghívva, mert ez megint csak egy ilyen lelki-életi birkózás. Hogy állandóan eltoljuk magunktól ezeket, elővesszük az ellentétes erényt, ez megint igazából miért mondja János atya, hogy ez nem a legjobb? Mert a saját erőinkre épít. Hogy én előveszem az ellentétes erényt, és majd lecsapom ezt a kísértést. Ehhez igazából azt is mondhatjuk, hogy Isten kapcsolat se nagyon kell, mert az én erőimről van benne szó. És ugye tudjuk, hogy ez milyen sokszor nem működik. Tehát hiába veszem én elő az ellentétes erényt, attól még az a kísértés az legyőz és legyűr. János atya szerint mi a tökéletesebb hozzáállás? Azt mondja az, hogy megjelenik a kísértés, megjelenik az a valami, mindegy, hogy micsoda, és én nem harcba szállok vele a kardommal, az ellentétes erénynek a kardjával, hanem azt mondja János atya, hogy behúzódom Krisztushoz. Tehát elmenekülök a kísértés elől, de nem a semmibe, nem a pótcselekvésbe, hanem Krisztushoz menekülök oda be. És amikor magamra zárom a lelki életem ajtaját, és ott vagyok ebben a belső szobában Krisztussal, akkor a kísértés azt maximum csak kívülről tudja birizgálni azt a belső házat, oda be már nem tud jönni. János atya azt mondja, hogy ez a leghatékonyabb eszköz a kísértésekkel való szembenézéshez. Hogy húzódjak be a Krisztussal való kapcsolatba, öleljem őt át, éljem át az ő szeretetét, hogy biztonságban tart engem, hogy biztonságban vagyok a karjaiban, hogy megad nekem minden szeretet szükségletet, minden szeretet vágyamat pótolja, anyai és apai és házastársi és gyermeki szeretet teljességével ölel át. És amikor merünk ide behúzódni magunkhoz, Krisztus magunkba, Krisztushoz, és merjük átélni ezt a fajta intim együttlétet, akkor a kísértésnek a nyilai, azok elkezdenek egyre kevésbé hatásosak lenni. Keresztes Szent János azt mondja, hogy valahol ez a legjobb megoldás. Természetesen ez nem mindig olyan könnyű, de ahogy a lelki életben haladunk, ez egyre természetesebben fog menni. Miért? Mert azt tanuljuk, hogy a lelki élet az a Krisztussal való kapcsolat tudatosítása. Tehát minél inkább haladsz előre, egyre természetesebb lesz az, hogy bárhol vagy, bármi történik, Krisztushoz a lelkedbe mindig behúzódhatsz. Mint a csiga a házába. Mint a teknős béka, amit Teréz valahol idéz is egy másik művében, az nagyon ilyen kárpita állat, a teknős béka, hogy behúzódik önmagába, bármikor behúzódhatsz magadhoz, magadba Krisztushoz. És ahogy haladunk előre a lelki életben, ez úgy lesz egyre természetesebb. A lelki élet útja az, hogy az Isten kapcsolat egyre természetesebbé válik, hogy ez mindig tudom, hogy ő ott van, mindig tudom, hogy ő szeret, és bármikor behúzódhatok hozzá, és nincs olyan, hogy ő nem lakna éppen bennem, nem rakja ki a táblát, hogy rögtön jövök. Soha! Nincs olyan, hogy elfelejtett ott lenni, vagy elment valahova, elment vásárolni. Nem! Ott van. És ezt kezdjük el megszokni egyre inkább. És a 9. pontban, a következőben így írja Teréz. Nem tudom, elég világossá vált-e, hogy önmagunk megismerése annyira fontos. Hát szerintem világossá vált, hogy nem szeretném, ha ebben bármikor is ellanyhulnátok, még ha az égig emelkednétek is. Jó, de nagyon fontos. Tehát, hogy akármekkora szentek legyetek, akármilyen közel legyetek az égi szférákhoz, ha az önismeretet elfelejtjük, végünk van, mert ez az épület alapja. Ez a lelki életünk, emberi életünk alapja. És egy háznak nincs alapja, akkor hiába építkezünk rá, jön az első vihar, jön az első kis szél, és összedől. Hogy Jézus mondta, hogy a sziklára épült ház. Jöhet az ár, jöhet a vihar, jöhet a szél, és nem dől össze. És ez a szikla, ez az önismeret. Hogy én tudom, ki vagyok Krisztusban. Tudom, hogy mi a helyem az életben. Tudom, kihez tartozom. Tudom, mi a célom. Ismerem magam. Nem akarok elrejtőzni magam elől. Ez az alap. Teréz azt mondja, hogy ha ezt elfelejtjük, akkor végünk van, akár mennyire is fejlődgessünk más szinten, az egy homokra épült épület lesz. Ezért nagyon fontos, testvérek, az alapozás. Mindig mondanunk, az alapozás az az egyik legfontosabb munka. Mert hogyha ez nincs meg, hiába megyünk tovább. Így írja, én úgy látom, soha nem jutunk el oda, hogy megismerjük magunkat, ha nem törekszünk megismerni Istent. Ugyanazt mondja, mint az előbb. Tehát nem jutunk el oda, hogy megismerjük magunkat, ha nem törekszünk megismerni Istent. Ugyanaz a téma, az önismeretünk az Isten ismeretből fakad. És akkor így folytatja még tovább. Ha folyton a magunk földjének nyomorúságába süppedünk bele, a félelmek, kishitűség és gyávaság iszapjából soha nem fakad fel a víz. Ugyanez a téma megint. Hogyha megint csak és kizárólag magunkkal foglalkozunk, akkor abból megszületik a kishitőség, az aggályosság, az aggodalmaskodás, a gyávaság, a félelmek. Amikor valaki teljesen be van gyöpösödve önmagába, teljesen maga körül forog, akkor ennek ez a másik véglete. Állandó önmarcangolás, állandó önvizsgálat, állandó szőrszál hasogatás. Szeretem ezt a szót. Általában ez Luthernek a szava, fantasztikus. Szőrszál hasogatás. Állandóan, aprólékosan valamit vizsgálom magam. Ez egy önkínzás. És Teréz ettől meg akar bennünket menteni. Na most még jön egy ilyen pont, a 11-es pont. Nagyon-nagyon fontos itt Teréz, amit mond. Ebben a pontban, testvérek, eljutunk a belső várkastély egyik ilyen keretmondatához, amely igazából az egészet egy keretbe foglalja. Így írja Teréz. Ó Istenem, hány lelket elveszejtett már a gonosz szellem, mert mindez és sok más alázatosságnak tűnik nekik. Mivel kezdi Teréz? Az, hogy a gonosz lélek azt hitetheti el velünk, hogy az állandó önmarcangolás az alázat. Hogy te akkor vagy alázatos, ha mindent tüzetesen megvizsgálsz, ha a bűnnek és a véteknek egy foltja sem tapad hozzád, addig súrold magad, amíg nem leszel makulátlanul tiszta. És ezt, testvérek, ez egy pszichológiai betegséghez vezethet ez. Amikor annyira, de annyira mindent meg akarok magamon tisztítani, és nem viselek el semmit, ami az élet törékenységéhez tartozik. És a gonosz lélek azt mondja, hogy ez az alázat, ez lenne az alázat, hogy állandóan magadat vizsgálgatod, és hogyha egy icipici foltocskát találsz, kezd el írtogatni, és kezd el azt tisztogatni. Ez egy pszichés betegség. Ez megköt bennünket, ez nem tesz bennünket szabaddá. Aggályossághoz vezet. Egyébként csak ilyen saját, hogy a saját szakmámnak, nem szakmámnak, saját hivatásomnak a szakmaiságát idézem, saját házam táján, a papok között is, mennyi sok az aggályos, például olyanok, akik a purifikáláskor, tehát a szentmise végén, amikor a papnak, ugye, a szentostya maradékait bele kell aggály nélkül szórni a kehelybe, vannak papok, akik még a gyertya fényénél nézik, hogy maradt-e még valami mikro köbméternyi, mikro valami kis picike darabka, mert ha igen, akkor Jézuska ott sír. Akkor Jézuska ott biztos ott kapálózik, és kiabál, én még itt vagyok! Ez megint antropomorfizálás, megint csak aggály. És pap nézi a gyertyafénynél, hogy ott van-e minden, és perceken keresztül törölgeti a paténát. Van ilyen, sajnos. Van ilyen. Tehát nagyon-nagyon kellettő vigyázni, hogy nehogy a gonosz lélek azt mondja nekünk, hogy ez alázat, mert ezt mondhatja. Azt mondja, a gonosz lélek eltorzítja önismeretünket. Eltorzítja az önismeretünket. És ha nem lépünk ki magunkból, nem csodálkozom, hogy ettől és még többtől is félhetünk. De ha nem lépek ki önmagamból Istenhez, akkor beleragadhatok ebbe az önmarcangolásba, és még a gonosz lélek ráfejel, és azt mondja, hogy igazából ez az alázat. Teréz erre azt mondja, hogy ennek semmi köze az alázathoz. És akkor, de egyébként azt mondja, hogy ki kell lépnünk önmagunkból, ki kell lépni önmagunkból. Érdekes, hogy ez keresztes Szent Jánosnál és Szent Háromságra nevezett Boldog Erzsébetnél is megjelenik. Ez a lépj ki önmagadból. Ez a kilépés önmagunkból. Teréznek egyébként a fő gondolata inkább az, hogy lépj be önmagadba. Na most ez két egymást kiegészítő mozgás. Belépünk Krisztushoz, belépünk önmagunkba Krisztushoz egyre inkább, és kilépünk ennek kapcsán az egoizmusból. Kilépünk ennek kapcsán a csak magunkra koncentrált életből. És a mai alkalom végére itt jön ez a keretmondat. Itt jön ez a motto, amivel én igazából az egész belső várkastélyt és az egész lelki életet igazából jellemezném. Mindnyájan hallottuk már ezt. Ezért mondom, függesszük szemünket javunkra Krisztusra, akitől megtanuljuk az igazi alázatosságot. Itt a belső várkastély egyik alappillére, gerince, lényege. Függesszük szemünket javunkra, Krisztusra. Függesszük szemünket. Na most ugye azt mondtam, ugye picit ugye nyilván magyartalanul, hogy javunkra, nagy J-vel, javunkra, Krisztusra. Na most ezt így nem szoktuk mondani így magyarba, hogy a mi javunk, másképpen mondjuk ezt, Ernő atya a régi fordításba úgy fordítja, hogy kincsünk. szegezzük tekintetünket kincsünkre, Krisztusra. És ez nagyon jó fordítás, de Teréz mégse a kincs szót írta oda. Odaírhatta volna, mert tudta, hogy ez hogy van, de nem ezt a szót írta oda, hanem azt, hogy a javunkra. És ez magyartalanul hangzik, mert tényleg mi magyarban azt mondjuk egymásnak, hogy kincsem, drága kincsem, és nem az, hogy drága kis javam. Ugye a gyereknek nem azt mondjuk, hogy drága javam, hazajöttél. Nem ezt mondjuk, de Teréz ezt írja. Miért? És ez egy spanyolos kifejezés, egyszerűen hozzá kell szoktunk, mert Jézus a legnagyobb jó az életünkben. Tehát a jav, olyan nincs, hogy jav, az, hogy javunk, annak a szó gyökere az, hogy az jó. Ebből jön a javunk kifejezés. Olyan, hogy jav, olyan nincs. Tehát Jézus a legnagyobb jó az életünkben. Ezért mondja Teréz, hogy függesz szemedet a te életed legnagyobb javára, Krisztusra. Hogy a te életedben a legnagyobb jó az, hogy ő van neked. Az életedben a legnagyobb jó az, hogy ő szeret téged. Ennél nagyobb javad nincs az életben. És mit jelent az, hogy függesszük rá a szemünket? Ez egy alap hozzáállás az egész lelki életben. Azért mondom, hogy keret mondat ez, mert a belső várkastély legvégén majd ugyanezt fog elhangozni, kicsit másképp. Teréz ebbe a keretbe illeszti bele a lelki életet. Függesszük szemünket Krisztusra. Mit jelent ez? Nem feltétlenül Krisztus arcának az elképzelését jelenti, bár természetesen, hogyha valakinek ez megy, akkor az képzelje el Krisztus arcát. Azért kaptuk a fantáziánkat, hogy használjuk. Természetesen nem kell, ahogy mondtuk, valami nagyon tűéles, háromdimenziós felbontásban elképzelni Krisztus arcát. Lehet körvonalasan is elképzelni az ő arcát, tehát csak a körvonalait látom, mint a torinói lepel, csak úgy szemlélem őt, így is lehet. De nem vizualizációról van szó, amikor Teréz ezt mondja, hogy függesszük szemünket őrá, hanem miről van szó? Az ővele való kapcsolatnak a tudatosításáról van szó. Az ővele való kapcsolat tudatosítása. Azaz, amikor Teréz azt mondja, hogy kísért a sátán, és az önismeretedbe bele vagy ragadva, és minden bajod van, mit csinálj? Függesz szemedet Krisztusra, azaz tudatosítsd a vele való kapcsolatot. Mert ez hiányzik nekünk. Zajlik az élet, jönnek a problémák, marcangolom magam, meg kéne állni, és azt mondani, hogy most én tudatosítani akarom, hogy Jézus itt van és szeret engem. Ez az őrá való szemfüggesztés. Hogy megállok egy pillanatra, és eszembe juttatom ezt az igazságot. Hogy a tudat alatti szintről fölhozom a tudatos szintre, hogy ő itt van és szeret, Uram, bennem vagy és szeretsz. Bennem vagy és szeretsz. És nem akarok úgy élni, nem akarok a problémáimhoz úgy hozzáállni, mint hogyha ez nem lenne igaz. Eszembe akarom juttatni. Ezt jelenti, hogy függesz szemedet Krisztusra, azaz tudatosítsd az ővele való kapcsolatodat. Állandóan, egyre fokozatosabban. És addig, hogy ezt igazából szépen lassan meg fogjuk szokni, hogy egyre folyamatosabban, egyre bensőségesebben az ővele való kapcsolatban élünk, egyre tudatosabban. Jó, hát akkor mára ennyi. Van-e kérdés ezekkel kapcsolatban? Megjegyzés, hozzáfűzni való.
Mondja. Mikor tudja az ember, hogyha van egy végletben van?
Hát, hogy miből tudjuk, hogy melyik végletben vagyunk? Hát igen, erre mondom azt, hogy itt jöhet be az a fajta egészséges önvizsgálat, hogy megnézem, rá reflektálok magamra, hogy én milyen típusú ember vagyok, nagyon problémakerülő, nem nézek szembe önmagammal, vagy állandóan magammal foglalkozom. Érdekes lehet, hogy például, ha valaki ezt meg tudja tenni, szerintem bármilyen meg tudja tenni, hallgassunk bele a gondolatainkba. Tehát nem is tudjuk fölfogni, hogy amikor így éljük a hétköznapjainkat, az agyunkban mennyi gondolat száguld. Mennyi szó, mennyi kép. És ugye ez, hogyha itt lenne egy ilyen USB kimenet itt a halántékunkon, és rákapcsolnánk egy projektort, és láthatnám, hogy az agyamban mi zajlik, azt mondanánk, hogy Uramisten, de érdemes belehallgatni, hogy mi megy ott a gondolataim között. Önvád, önmarcangolás? Vagy inkább menekülés? Milyen szavak jutnak az eszembe? Mire gondolok? Mi forog ott a fejemben egész nap? És hogyha erre reflektálok tudatosan, hogy nézd már, az forog, hogy én ne nézzek szembe önmagammal, menekülök, mindig keresem például azt, hogy hogy ne nézzek szembe magammal. Állandóan bekapcsolok egy hangforrást, egy képforrást, valami impulzust, hogy terelem a figyelmemet állandóan valamiről. Akkor lehet abban a végletben vagyok, hogy nem nézek szembe egyáltalán. De amikor az van a gondolataim között, csak ez az önmarcangolás van, ezt hogy kéne, azt hogy kéne, akkor megállapítom alázattal, hogy igen, én túlságosan ebbe vagyok. Nehéz ez, de azt hiszem, hogy aki valaki megáll, egyébként lehet ehhez például jók ilyen kicsit, egy picit egy elvonulás, mondjuk egy csendes nap valahol, vagy horribile dictu, egy lelki gyakorlat, vagy ilyesmi. Amikor megállok, és azt mondom, hogy na most kicsit magamra akarok reflektálni, akkor az ember fogja tudni. Tehát fogjuk tudni, hogy merre vagyok ezen a skálán. Nem tudom, mennyire válasz ez. Nagyjából. Van-e valakinek még kérdés?
Az is jó, hogyha megmondja a feleségem.
Látja, erre pont, hogy nem gondolok. Tibi bá, én erre az Oscar díjat most megadom. De látjátok, milyen jó, hogy pontosan, aki nem éli ezt az életformát, nem bele se gondolok, hogy persze, ott az asszony. Hát az megmondja. Tehát ott Mária, te majd megmondod férjecskédnek, hogy mi van vele. Így van. Tényleg, köszönöm Tibi bá. Ezért kell, látjátok, én szerzetes, én is gyöpösödök a saját életformámba, ezt bele se gondolok. Így van. Ezért van egymás kiegészítése. Házasok, kiegészítjük szerzeteseket, és viszont ezért kell. Köszönöm. Ez egy élő egyháznak a megtapasztalása volt most, amikor egymásra hatunk. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk akkor jövő héten.
Köszönöm szépen.